153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Halas Annó téma sorozatunkban, ahogy megszokhatták, Végső István történész. Szia István, köszöntelek szeretettel.
Én is üdvözlök mindenkit.
Hát a mai témánk nem vidám, bár szoktad mondani, hogy a történelemből azért ritkán lehet nagyon vidám témákat választani. Ugye gyermek áldozatok, illetve áldozatok Kiskunhalas környékén a II. Világháború alatt. Ez a témánk, hát ez nagyon szomorúan hangzik így elsőre, és valószínűleg másodikra is, de nyilván a történelemnek az is feladata, hogy tanítson bennünket arra, amit el kell kerülni nagyon. Nos, kezdjük, vágjunk bele!
Ugye nagyon aktuális a téma, hiszen most is zajlik egy háború, ha nem is világháború, de zajlik háború, és már ennek is vannak gyermekáldozatai. Úgyhogy talán ennek is volt köszönhető, hogy az MTA II. Világháború története a bizottság egy ilyen konferenciát hirdetett, és hát gyakorlatilag ezen adtam elő egy előadást, ami a kiskunhalasi áldozatokról szólt. Az áldozat az nem feltétlenül csak halott, hanem olyan áldozat is, aki hát a II. Világháború által szerzett valami sebet, lelkisebb is lehet ez, tehát így értem az áldozatokat természetesen, illetve majd a végén lezárjuk egy ilyen kvázi pozitív példával, hát ott nyomorúságban azért nehéz pozitív dolgokat találni, de majd lesz ilyen példa is. Ugye talán először, ami az embereknek eszébe jut, azok a háborús cselekmények miatti áldozatok, illetve a holokauszt, de majd igyekszem jönni mondjuk pont egy pozitív példával a Málenki robot kapcsán. A Málenki robot az egy ilyen nagyon borzalmas időszak, és nagyon sok gyerek egyébként, és csecsemő is meghalt, de Halason van egy pozitív példa, és akkor majd erről fogok majd beszélni, és zárásképpen meg majd egy nagy halasi eseményről, amiről mindenki azt hiszi, hogy nagy halasi esemény, és soha sehol nem történt, de egy halasikum, kunikum, kiskunikum, majd erre is azért ki fogok térni, hogy hogyan is néztek ki az úgynevezett gyerekvonatok, amik már gyakorlatilag nem is csak a II. Világháború, az első világháború után is jellemzőek voltak. Tehát kezdjük, holokauszt, azt gondolom, hogy talán ez, azért érdemes talán ezzel kezdeni általában, mert egyrészt itt van a legtöbb áldozat, majd fogok számokat is mondani egyébként úgy általánosságban, tehát itt van nagyjából a legtöbb áldozat, és nem is egy olyan példával kezdek, ami egyébként halállal végződik. Ez ugye Kálmán József, dr. Kálmán József, akinek ugye tudjuk ott a zsinagógával, hogy régen volt a szanatóriuma, ugye sokan ismerik még így, hogy Kálmán szanatórium, ott a Szent Imre utcában. Tehát az ő családja, hát nem túl jól időzítették itt a gyerekvállalást, annak ellen, hogy orvos volt. Pont 1944 tavaszára születik meg az első gyermeke dr. Kálmán Józsefnek, és hát már rögtön, gyakorlatilag ilyen 3 hetesen már a gettóba találja magát a gyermek is, a család is. És hát a Kálmán József egy úgynevezett 4 kosár, vagy 4 Mózes kosár története címmel jelentette meg a visszaemlékezését a holokauszttal kapcsolatban. Hát valójában a gyerekről egyébként elég keveset ír, ez azért mondhatni ilyen kor jellemző is, hogy a gyerek az úgy ott van, de meg el is nevezzük róla még a visszaemlékezést is, de valójában olyan túl sokat nem ír róla, Zsuzsikáról, akit visznek ilyen 4 Mózes kosárban, éli túl a holokausztot, illetve a gettósítás, deportálást. Ugye 1944. május 22-től kellett a halasi gettóba beköltözniük, június 17-én átszállítják őket a szegedi gyűjtőtáborba, majd pedig június 28-án Strasshofba, tehát ilyen munkatáborokba szállítják a családot. Ott azért könnyebb volt a túlélés lehetősége, nagyobb volt rá a mód, hogy túléljék a családok, könnyebben jutottak élelmiszerhez, ők ráadásul mezőgazdasági területre kerülnek, tehát hogy könnyebben túl lehetett élni a holokausztot, nem volt egy egyszerű dolog nyilván így sem. Ami nekem egy ilyen nagyon érdekes volt, az a második kosárnak a története, ami úgy ér véget, hogy kimennek a felnőttek, tehát a deportáltak kimennek dolgozni a földre, és a Zsuzsikát a majorságnak az udvarán ott hagyják egyedül.
Aztán.
Ami már nekem egy nagyon meglepő dolog volt, de hogyha a korra visszagondolok, hát ennyit ért a gyerek. Nyilván nem gondoltak rá, hogy ezzel valami baj lesz, meg gondolom már többször ott hagyták, és akkor egyszer csak egy Csehország területén vagyunk, egy cseh kislány futott ki a földekre, hogy nagy baj van, ugyanis hozták a lovakat, hozták, vitték a lovakat a majorság udvarán, és a lovak feldöntötték a kosarat, és benne a gyereket. A kosár összetört, a gyerek megmaradt, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes története ennek az egész eseménysornak. Aztán a harmadik kosár is el lett nyűve, és végül egy negyedik Mózes kosárba térnek haza. Tehát ők egyébként a családos túlélik a holokausztot. Tehát ilyen szempontból ez akár mondhat egy ilyen pozitív történetnek, de hát ez nem lesz mindig így a mahina folyamán, így a Halas Annóba. Egy szabadkai kisrác, akinek borzalmas családi élete van, 1941-ben az édesapját megölik a bevonuló magyar katonák, mert kommunistának vélik, és emiatt elmenekül a család Szabadkáról Halasra, és Halason telepednek le egy ideig, de maga a család valami miatt ott hagyja a gyermeket, aki 1944-ben 13 éves, és így őt deportálják, a család viszont Budapesten van, tehát az édesanyja és a testvér Budapesten van, őket nem deportálják. A gyermek ott marad valakinél, akire rábízták, egy valami ismerősnél. Túléli a gyermek, ő is valószínűleg Strasshofon át került Bergen-Belsenbe, Theresienstadtba és különböző táborokba, túléli a háborút, ám amikor jönnek visszafelé 1945 tavaszán valamelyik táborból, akkor szövetséges repülőgépek, tehát a nyugati szövetségesek megtámadják azt a vonatot, és sajnálatosan Zinger Imrét fejbe találják. Úgyhogy ő így lesz a holokausznak az áldozata. A nevelő anyjának a kezét roncsolja szét a lövedék, mert ő próbálja védeni a gyermekfejét, de nem túl sok sikerrel. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon sajnálatos eseménysor. Ugye azért tudok csak ilyenekről beszámolni, mert úgy általában az, hogyha valakit elgázosítottak, vagy egyéb módon halt meg, arról nagyon kevés maradt fönn, nagyon kevés forrás maradt fönn. Eleve ugye akkor az egész családot elgázosítják általában, vagy maga az édesanyja nem nagyon beszél később erről, ha mondjuk az anya vagy az apa túléli, nem nagyon beszélnek róla, és ennek egy ilyen érdekes története a Pajzs család, Pajzs Andriska szülei a holokauszt után találkoznak. Egyébként pont ott a Szilády gimnázium környékén, a gimnázium utcánál, meg a Kossuth utca sarkán, és kicsi az öröm, amikor találkoznak. A férfi már éppen hazatért valószínűleg a munkaszolgálatból, és már kezdi újra az életét, úgymond, és hát várja haza a családot. Hát az anyuka pedig a gyerek nélkül érkezik meg. Úgyhogy nem olyan nagy az öröm először, ráadásul valakivel beszélget az apuka, azt a beszélgetést le kell zárni, és pedig ketten vonulnak a Kossuth utcán, és hát egy idő után megkérdez az apuka, de egyébként hol van a gyermek, és hát az anyukába akkor tudatosul, hogy hát ő gyerek nélkül ért haza. Annyira lehet, hogy már nem is olyan fontos a férfinak. Úgyhogy hát mondom se kell, hogy később ennek az egész házasságnak vége is lett, és hát sajnos csak annyi derül ki, hogy Pajzs Andriska ott maradt valamelyik halál vagy munkatáborba, mert többet nem mondott el ezzel kapcsolatban az édesanyja. Úgyhogy hát ezt kell tudni ezekről a holokausz történetekről, hogy nagyon vegyesek, nagyon traumatikusak, nyilvánvaló módon egyébként tényleg az egész családot megrázták, hát aki túlélte, de későbbiek folyamán is, egy nagyon sokszor beszéltem holokauszt túlélőkkel, akik hát nem is ismerhették azokat a személyeket, akik szereplők voltak, és mégis traumatizálva voltak, és rettegtek, és féltek, és rémálmaik voltak. Nyilván az elmondott történetek is ebbe közre játszottak, de valahogy nem sikerül a mai napig, tehát most már nem csak holokauszt túlélőkről és gyerekeikről, hanem most már unokákról is beszélünk, akikkel külön foglalkozik a pszichológia.
Elképesztően megrázó ez a történet, és mindannyiszor, amikor ezzel kapcsolatos filmet nézek, könyvet olvasok, vagy történetet hallok, folyton az jut eszembe, hogy a háborúnál borzalmasabb nincs a világon. Tehát, hogy csak áldozata van, akármelyik oldalon nézzük is, és hogy olyan többkörös az áldozatok száma és típusa, hogy ez megszámlálhatatlan. Úgyhogy iszonyatos szomorúság, hogy viszonylag közel, nagyon közel hozzánk, és hát ott is most már mindkét oldalon 10-10 ezres halott számról beszélhetünk, amiben vannak gyerekek és öregek és nők és nem csak katonák. Tehát, hogy ez valami elképesztő tragédia, hogy idáig eljutottunk a mai civilizációval, hogy látva ez holokausznak az elképesztő borzalmait, és nem csak a holokausznak az összes első-második világháború többkörös borzalmait, ismét itt van, és ismét valamilyen módon ez létrejöhetett. István, folytatjuk, jöjjön most egy kis zene, és arról az előadásról beszélgetünk tovább, amelyet tartottál nem régiben, gyermekáldozatok Kiskunhalason és környékén a második világháborúban. És hát abban bízunk, hogy a történetek között mondtad, hogy szintén lesz talán egy-kettő, ami egy kicsit pozitívabb, mint a többi. Hallgatóink maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Végső István történésszel.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket, illetve Végső István történészt hallgatjuk, aki nemrégiben egy előadáson gyermekáldozatok a II. Világháborúban, amely nyilván nagy részt a holokausztból is fakad, és akik eddig velünk tartottak, tudják, hogy tehát nem feltétlenül csak haláláldozatokról, hanem azokról a tragédiákról beszélgetünk, ami ehhez köthető, és hát nagyon szomorúan beszéltél te is arról, meg én is, hogy gyakorlatilag most a szomszédunkban is zajlik egy ilyen háború, amelynek már több mint 10-10 ezer halálos áldozata van, gyermek, felnőtt, nő, nagypapa, nagymama. Tehát, hogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez a mai adás, ha nem is vidám, de nagyon figyelmeztető, hogy minden porcikánkkal, akaratunkkal, tudásunkkal küzdjünk az ellen, hogy ezek létre tudjanak jönni, és fent tudjanak maradni ezek az állapotok. Na, tekintsünk ismét vissza a szomorú múltba, a II. Világháború környékére.
Nagyjából úgy van felépítve az előadás is, mint most ez a beszélgetés is, hogy most egy nagyon szomorú eseménytől indulunk, aztán kezd ez majd talán egy kicsit oldódni, de majd fogok konkrét számokat is mondani természetesen az áldozatok tekintetében, úgyhogy talán érdemes lesz végighallgatni ezt a blokkot is. Hát folytassuk akkor, nagyjából kronológiailag is próbáltam ezt ugye fölépíteni, valahogy így jött össze, hogy ilyen hullámzó, egy kicsit hullámzó, és egy kicsit van is azért ilyen kerete az egésznek. 1944. december 24-e nagyon sokan tudják, talán a reformátusok emlékeznek is nagyon sokszor rá, még az istentiszteletek alkalmával is, hogy volt egy téves szovjet bombázás Kiskunhalason 1944. december 24-én. És ennek ugye 11 áldozata volt, köztük két gyerek, két testvér, király testvérek, Király Sándor és Király Mihály. A Mihály volt a fiatalabb. Az egyik gyermek, a másik inkább már fiatalkorú, és hát ugye azt kell tudni erre a téves bombázásra, hogy valóban téves volt, hiszen mi október óta már szovjet területnek számítottunk, szovjet megszállás alatt álltunk. Így senki nem számított rá, hogy mondjuk a szovjetek minket megbombáznak. A németek már nagyon messze voltak ilyen szempontból, nekik már nem is volt akkora légierejük, hogy bombázásra lehessen számítani. Ezért aztán az elsötétítés már nem volt olyan fokú, illetve a légoltalom sem működött valószínűleg olyan szinten, ahogy kellett volna. Ezért aztán nagyon sokan azt gondolták, hogy ez valami karácsonyi tűzijáték, amikor az égen megjelentek a Sztálin gyertyák. És nem, hogy a bunker meg az óvóhely felé vették volna az irányt, hát ugye akkor volt ráadásul, azt hiszem előrehozott istentiszteletek meg misék voltak, tehát nem éjfélkor tartották, hanem egy kicsivel hamarabb, tehát esti istentisztelet meg mise volt. Sokan kint is voltak magán az utcán is, és nem, hogy menekülni próbáltak volna, hanem elkezdték bámulni a fényeket, amik viszont Sztálin gyertyák voltak, vagy hát ennek mondhatjuk, ugye megvilágították a területet a bombázó számára, és ez pedig elkezdte szórni a bombákat. 11-en haltak meg, 1000 ház omlott össze, vagy rongálódott meg akkor a városban. Jellemző módon, még egyszer mondom, ez egy téves bombázás volt, nem minket akartak megbombázni. Jellemző, hogy kifejezetten ilyen kertvárosi részeket, meg temetőt, meg ilyeneket sikerült megtalálni. Tehát véletlenül se a három laktanyát, vagy a vasútállomást, ami ugye stratégiailag nyilván fontosabb lett volna egy világháborúban, hanem kifejezetten lakóövezeteket találtak el, meg temetőt. Tehát mind a kettő temetőre hullott akkor bomba. Ugye a vasutas áldozata is vannak ilyen szempontból a karácsonyi bombázásnak, de hát volt két gyermek is a Baross utcában, az ugye ott van a városi könyvtártól nem messze, és hát ők meghaltak. Sajnálatos az elmondások szerint, ezzel nem szeretnék senkit sem nagyon itt rémizgetni, meg elkeseríteni, borzalmas kínok között gyakorlatilag. Egyikük se aznap halt meg, az egyik két nappal később, a másik majdnem egy héttel később hunyt el a Besenyei István közkórházba, ugye volt kórháza akkor már Kiskunhalasnak. A reformátusok már Benyámin vezetésével már december 27-én megemlékeztek a halottakra, akkor még nem voltak 11-en a halottak, akkor már a kisebbikről meg lehetett emlékezni, az ő neve már állítólag akkor elhangzott. Ugye a bombákat is kihelyezték, amik nem robbantak fel, hogy ezt küldték a fasiszták karácsonyra, akkor még arról volt szó, hogy a németek bombázták meg a települést, aztán néhány katonaviselt ember azért szólt, hogy ezek nem német bombák, ezek valószínűleg inkább szövetséges vagy szovjet légi bombák, úgyhogy beszedték előbb-utóbb a bombákat. Tehát, hogy egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon tragikus karácsonya volt akkor Kiskunhalas városának, pont így a világháború végeztével, és hát két gyermek is áldozatul esett.
Hihetetlen, ha ebbe belegondolunk, hogy amikor a szeretet ünnepéről beszélünk, és már szovjet megszállás alatt vagyunk, és szovjet bombák, hát egyszerűen hihetetlen, hihetetlen. Tehát, hogy nem is tudjuk elképzelni, hogy mi borzalmat gurít elénk egy ilyen szituáció.
Igen, és hát az volt nagyon furcsa, hogy nagyon sokan így csodálkoztak, hogy miért van ennyi menekült, miért menekülnek az emberek a háború elől, akár a Közel-Keletről, akár Ukrajna felől, hát például ezért. Tehát a lövedékek, a bombák nem válogatnak, teljesen mindegy, hogy honnan érkeznek, meg kit céloznak valójában, az bárkit eltalálhat, családok nem szeretnének ilyen tragédiákat átélni, nyilvánvaló módon elmenekültek. Aki tudott, az elmenekült a háború elől, ez azt gondolom, hogy természetes. Hát még 1849-ben még a halasiak ezt nagyon jól megértették, egyébként a II. Világháború alatt is nagyon sok menekültet befogadunk, és nyilván a két világháború között is a határon túliakat befogadjuk egyébként. Ez egy kicsit elkopott az elmúlt időszakban, én úgy érzem, legalábbis bizonyos emberekből ez egy kicsit elkopott, egy ilyen értetlenség, vagy hát háború van, hát még elmenekülni. Hát aztán igen, voltak most olyan esetek is, amik más módon traumatizálnak, és más módon érintik meg az ember életét szinte örökre, halála elkövetkeztéig. Ilyen volt Berki Viola, ki ugye egyébként pont 22 évvel ezelőtt hunyt el, 2001-ben, és hát ő viszonylag nagy családban élt és nevelték, nagyon sokszor a nagynénik, meg nagyszülők is nevelték. Amikor elérkezett ide a szovjet front, akkor viszont azt gondolták, hogy jobb a lánygyermeket valahogy menteni, vagy valahogy elrejteni, és nála az volt a stratégia, hogy ilyen nagyon rövidre vágták le a haját, ilyen fiúsra, meg fiús ruhába kezdték el öltöztetni, tehát ez lett neki a viselete. Na most, aki ismerte a Berki Violát későbbiekben, idősebb korában, az tudja, hogy ő egyébként ezt a viseletet nagyjából meg is tartotta. Tehát akik így nagyon csodálkoztak rajta, hogy ő mi van mindig ilyen furcsa, rövid frizurába, miért öltözködik olyan furcsán, nem teljesen nőiesen, hát ez erre vezethető vissza. Tehát ő a II. Világháborúban, 1944 őszén ehhez szokott hozzá, ez így benne megmaradt. Egy nagyon furcsa dolog, pár évvel ezelőtt megkerestek, hát egy nagyon divatos dolog, ugye a gender kutatás, hogy hát akkor ő biztos a saját neméhez vonzódott, és azért lógott ki ennyire, mondjuk a Kádár korszak, meg akár a rendszerváltás utáni időszakban, így az öltözködésével a nők közül, hát nem, el kellett keserítenem a kutatót, és nem is írta meg végül ezt a tanulmányát, úgyhogy hát lehet így, ilyen módon is viselni magán az embernek ezt a traumát, amit egy világháború okoz. Hát ugye magát a Berki családot később ugye nagyon meghurcolják, hiszen a két szülő az ugye a Nyilas Keresztes Pártnak oszlopos tagja volt itt Kiskunhalason, úgyhogy hát a trauma az tovább nőtt természetesen a Berki családon.
Bocsánat, is, hány éves volt ekkor a művésznő? Berki Viola 44-ben köbö.
12.
12. Aha, hát akkor nagyon kis kamaszkorába érte ez az élmény, hogy ez segít, ez az öltözködés. Aha, így már tök érthető, hogy ez úgy meghonosodott.
Ezt így meg is tartotta. Vannak olyan fotók, ahol látszódik, hogy növesztette ő a haját, de szerintem inkább így valami miatt így a főiskolás időszakára esetén úgy láttam, tehát hogy elsősorban ilyen főiskolás fotóin láttam azt, hogy azért egy időben azért csak megnövesztette a haját, meg ugye ezek a időskori képeken is inkább azt mondanám, hogy nem rövid volt a hajam, hanem ezt a Kleopátra frizurát szerette, de hát az egy rövid frizura egyébként.
Hát igen. Így van.
Az egy rövid haj. Aztán van más trauma is, amikor a gyermek ugye szemtanú, és látja a tragédiát. Ez a tanyavilágba fordult elő elsősorban ugye Kiskunhalason. Haltak meg a városban is ugye a front miatt, meg hát a bombázás miatt is, de elsősorban ugye a szovjeteknek a zabrálása, meg a lövöldözések, azok azért mégiscsak inkább a tanyavilágra voltak jellemzőek. Ilyen volt a papcsaládnak a tragédiája, ahol most nem nagyon mennék bele a részletekbe, szovjet katonák lövöldöztek, többeket eltaláltak, meghaltak emberek, és hát a gyerekek végignézték, és én magam is egyébként adatközlői szinten még akkor gyerekektől hallottam, tehát olyanoktól, akik ezt végigélték, és ez gyakorlatilag folyamatosan velük maradt, életük végéig ezt mesélték, és elmondták mindig, És hát ez nyilván egy hatalmas trauma volt, és olyan szinten, hogy még a felelősségre vonás kapcsán is ők nagyon sokat tudtak, tehát elmondták, hogy akik túlélték, azok elmentek a szovjet parancsnokságra, és panaszkodtak, és nem történt meg a felelősségre vonás, fölhoztak a pincében, mindig volt egy-két részek katona, akiket maga a szovjet parancsnokság letartóztatott, fölhozták őket, ők voltak, nem hasonlítanak, jó, akkor nem történt semmi, és nem történik meg a felelősségre vonás. Tehát, hogy ezek is azért nagyon komoly traumák tudnak nyilvánvaló módon lenni egy gyermek életében, hogy látja. Tehát, hogy nem, ha nem is a családjával történik ez, mert ott akkor több család élt egyébként együtt abba a tanyába, voltak menekültek is, látták a gyerekek, tehát ez így bennük marad.
Úristen, hány pszichológus kellene, hogy akár ezeket a több körös, másod-harmadkörös tragédiákat egy kicsit is oldani lehessen.
Igen,
azt
igen.
mondtad nekünk, hogy talán egy picit pozitívabb lesz a vége.
Igen. A Mannekin robottal kapcsolatban el lehet mondani, hogy nagyon sok gyerek hal meg. Ugye eleve a holokausztal ellentétben ugye télen történik az elszállítása a sváboknak, meg civileknek, akiket összeszednek. Én viszont tudok egy olyan félig-meddig családi történetet, ahol az édesanyja terhes, és pont erre hivatkozva nem viszik a családot el. Tehát, hogy ez volt egy nagyon nagy szerencse. Az édesapa már hadifogságban van. Szerintem az is számított, hogy ő szociáldemokrata volt, és szerintem erre is lehetett hivatkozni, de maga a család ez tényleg ízig-vérig sváb volt. Az apuka egyébként nem, ő magyar volt, de hát ő nem volt otthon. De arra hivatkoztak, hogy terhes az anyukát, ne vigyék már el, a szülők azok már idősebbek, hát most minek vinnék el őket Mannekin robotra, egy kis munkára, hát miért kellett senni, és végül nem viszik el. Ugye 70 embert visznek el Kiskunhalasról, viszonylag kicsi a sváboknak a létszáma, ugye, és viszonylag kevés volt a Volksbundnak, meg az SS-nek a tevékenysége, tehát kevesen léptek be, ennek is köszönhető ez a viszonylag alacsony létszám, tehát vannak falvak, ugye nyilván ilyen sváb falvak, ahol nem tudom, százasával, majdnem ezresével viszik el az embereket, hát a Halas megúszta egy 70 fővel, itt másképp volt tragédia, ugye egy gyűjtőtábora is volt ennek a deportálási időszaknak. De itt egy pozitív példa, nem vitték el, mert még éppen a pocakban volt a gyermek, és hát ez ugyanúgy nyilván megmaradt egyébként a családban, állandóan meséltek erről a sztoriról. Tehát kvázi a csecsemő, egy embrió, vagy egy csecsemő, az lehetett ilyen családmentő, vagy embermentő is ezáltal. Tehát ezt gondolom, hogy ez is egy fontos dolog, de nyilván örökre megmarad így a családon belül is. Aztán ami ilyen nagyon-nagyon pozitív, és akkor ezzel fogom zárni, az pedig az, hogy hát ez nem csak Halasra jellemző, tehát még egyszer elmondom, tehát Halasra azt hiszik, hogy minden Halasra jellemző, ami Halasra történt, de nem. Ez az első világháború után is jellemző volt, a második világháború után is jellemző volt, és valóban volt egy kiskunhalasi vonala is ennek az egész eseménysornak, az úgynevezett gyerekvonatok. Ugyanis ugye főleg a nagyvárosokra jellemző, meg a szegényebb országokra, hogy a gyerekkel nem nagyon tudnak mit kezdeni. Éhezik a család, de nem szereti nézni a család, hogy a gyerek is éhezik. Ezért aztán olyan helyekre viszik el a gyerekeket, ezeken a gyerekvonatokon úgymond, ahol tudják őket táplálni, nevelik őket, és egy kicsit a család is rendbe hozza magát talán egy év alatt, két év alatt, fél év alatt, és vissza tudnak térni a gyerekek egy rendezettebb körülmény közé. Ez Magyarországon úgy is zajlott, hogy nem vidékre vitték, hanem mondjuk külföldre, Hollandiába. Mert ott jobbak voltak az életkörülmények az első világháború után, elvitték Hollandiába a gyerekeket. A gyerekek döntő többsége mindig visszatér, bár a befogadó szülők mindig fölteszik a kezüket, hogy szeretnék örökbe fogadni, de ez általában nem valósul meg. Halason sem valósult meg, és itt is az történik, hogy gyakorlatilag megérkeznek ezek a gyerekek ide Kiskunhalasra, van még egy helyi árvaház, az az első állomás helyük, és onnan viszik el főleg református gazda családok, akiknek vagy egy gyerekük van, vagy már kirepült a gyerek, vagy nincs gyerek. És hát ő nekik kell a munkaerő, jó, hogyha van egy gyerek a háznál, tud segíteni. 128 budapesti gyerekről tudunk, aki megérkezett, valaki rövid ideig, valaki egy-két évig is maradt. A családok itt is beszerették volna őket fogadni hosszabb távra vagy örökre, de minden gyerek visszatért állítólag. Ván Benyámin volt ennek református lelkész koordinátora, de szerintem elsősorban a kisgazdapártnak volt ez az akciója, amit aztán később megfejeltek a kommunisták is, a kommunista pártnak is volt egy ilyen akciója, és hát ezen vitatkoztak, hogy ki segített többet a gyerekeken, meg a családokon, de hát ez azt gondolom egy nagyon pozitív dolog, hogy 128, főleg fővárosi vagy főváros környéki gyereket be tudtunk itt fogadni, és hát úgy mondták néhány, hogy felfüvelték a gyerekeket, tehát egy kicsit sikerült feltáplálni a gyerekeket, felhízlalni, és akkor visszamehettek a családokhoz, amik már talán rendezettebb körülmények között tudták őket fogadni. Még a számokról azért nagyon röviden hagyd mondjak, az én számításaim szerint 41 kiskunhalasi gyermek halt meg 16 éves kora előtt, ennek a döntő többsége holokauszt áldozat, 23 fő. Tehát mondjuk azt, hogy a 55%-a, 60%-a holokauszt áldozat, a többiek kézigránát sérülésben, légnyomásba, bombázásba, agyonlövésbe, vagy bélhurutban haltak meg. Ugye mondtam, hogy a holokauszt áldozatoknál többségében nem tudjuk, hogy mi volt a halál, nem csak tippelhetjük. A 41 áldozat közül 30 volt fiú, és 11 volt lány egyébként. Nagyon sok adatközlöm volt még a 2000-es években, akik erről tudtak mesélni. Én magam ugye a II. Világháború történetét megírtam, Kiskunhalas kapcsán, de egyéb más, akár a szovjet, téves bombázással kapcsolatban is születtek ugye írásaik. Berki Violának van ugye egy részletes önéletrajza, onnan lehet tudni, például ezt a fiús hajat, ugye magának Ván Benyáminnak is van egy visszaemlékezés kézirata saját életével kapcsolatban, és hát ugye említettem a Pajzs családnak a történetét, ott a lány neve az édesanyjának Kun Anna, ő írta meg a Kiskunhalasi emlékeim címmel a visszaemlékezését, úgyhogy hát ezekkel így egy kicsit emlékezünk is ezekre a gyermekekre.
Hát adja Isten, hogy gyógyuljanak azok a sebek, amik még ennek kapcsán esetleg élnek közöttünk, és hát én nagyon köszönöm neked, hogy összeszedted, és ezt az előadást velünk is megosztottad, mert hát legyen ez figyelmeztetőjel, hogy így álljunk hozzá, és a békességet keressük, teremtsük magunkban, családunkban, közösségeinkben, hogy ilyen tragédiák ne történjenek, és hogy a mellettünk lévő hasonló tragédia, háború, hát minél hamarabb véget érjen, mert ez embereket érint, sorsokat érint, nincsenek igazságok. Nagyon köszönöm, István, és nagyon remélem, hogy sokan hallgattak bennünket. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Végső István történészt hallhatták Halas Annó témasorozatunkban, melynek központi témája gyermekáldozatok Kiskunhalason II. Világháború idején. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.